A mai kijelölt igének a címe az, hogy hisznek a mi szavunkra. Fölülünk, hogy János 17, ugye ez a Jézusnak a főpapi imádságából való részlet. A címet nem írom föl, mert egy kicsit eltérően magáról úgy gondolom, hogy az ige az többről vagy másról főként szól, mint amit ilyen címet adtak itt a szerkesztő testvére. Ha eljutunk addig, akkor majd azt így bele kalkuláljuk. Az az első mondat ennek az igének, hogy de nem értük könyörgöm csupán. Jézus eddig ebben az imádságban valakiket megemlít, valakikért könyörög az atyához. A halála megfeszítése, a kidik halála előtti imádság ez, és most van egy váltás, és ezután azt mondja, hogy akik erre eddig gondoltam, nem őértük fogok imádkozni, hanem egy másik csoportért. Azt mondja, hogy azokért, akik majd az, akikért imádkoztam, az ő szavukra tesz. Akinél van Biblia, keres, hogy kit ért Jézus az alatt, hogy ért. Ugye egyik valaki ért imádkozott. Mit tudunk meg azokért, akikre azt mondja Jézus, hogy ért, itt a 20-as versben, hogy értük. Eddig ért, hogy imádkozott. Akkor, hogy gyorsabban menjen, Laci bácsit megkérném, hogy a 6-os versből, tehát a 17-es fejezet 6-os verséből fogalmazza meg, hogy ki az, az akik ért imádkozik. Pista bácsi a 7-es verset olvassa, Rózsika a 8-as verset, Ági a 9-es versből, Zoli bácsi a 10-es versből, Ibolya néni meg unoka a 10-es vers? Következik 10-es? Nem, akkor a 14-es, nem a 11-es. És Kati néni a 16-os verset. Jó? Ugyanis most megpróbáljuk megkeresni az előző felsőben, hogy kik az, akikre, akikért imádkozott Jézus. Laci bácsi?
Értjük,
bocsánat, köszönöm, hogy szólt, mert nem jött így zavarok.
Itt a 6. versben azokért imádkozott, akiket neki adott az Atya.
Tehát azt mondja a 6. versben, akiket neki adott az Atya a világból. Az atya adott neki a világból. Oké. Okay. 7-es versben, Pista bácsi?
Igen. Tehát azt mondja, most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Tehát azokat, akiket az atya neki adott, azok mind tudják azt, hogy amit ő neki van, Jézusnak adott az atya, az ő tőle van. Tehát ő tőle rendezhetően igazság.
Tehát Istentől van, akit Istentől van, amit nekem adtál. És ezt tudják. 8-as vers.
Hát azokat a beszédeket, amelyeket pedig nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jött, te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Tehát azokat a beszédeket, amiket Jézus mond, az mind nem önmagától mondja, hanem azt, hogy Isten adta, és ezeket a beszédeket befogadták azok is, akik
adtak. Befogadták az Istentől neki adott beszéleket, hogy röviden megfogalmazunk. Ezek olyanok, hogy befogadták az Istentől neki adott beszéleket. befogadták az Istentől, nem kellett beszélni. És elhitték, hogy Isten küldte Jézus. 9. versben.
A 9. az majdnem ugyanaz, mint a 6. itt is, hogy akiket nekem adtál, azzal a különbségben, hogy a 6. azt mondja, hogy a tiéd volt, akik pedig a tiéd.
Igen.
Tehát ugyanaz, ami az első.
A 10. versben az a két tanulsága van, ugye, hogy ami az enyém, és várjunk a 10. vers, és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, ez az enyém. És megdicsőítettem őket. Hát ezt nem is tudom, miért írtam fel.
Nem mondtam, nem a 9-es. És utána a 19-es mondtam,
hogy a 9-es? Akkor neked a 9-es mondtam. Akkor ez volt a 8-as? Jó, bocsánat. Oké, igen, tehát a 9-es, bocsánat, igen. Ő értük, könyörgök, ez ugye az értük, ez ebből nem tudunk meg semmit. Azt mondja, hogy akiket, tehát Isten neki adta őket.
Az volt az előző és a legelső, és akiket az Atya adta neki.
Ja, így van. És akkor ide húzok egy vonalat, hogy egy tanúság, hogy nem a világért, ugye? Tehát most tudja mindenki, nem a világért, hanem akiket a világból, egy másik versben előzőben, akiket a világból nekem adtál. Isten neki adott, mert az övéi voltak. Tehát nem a világért. Nem a világért. Könyörög. Jó, még akkor nézzük a 14. versből, mire derül fény, ezt már nem írom föl.
Én megigattam időben, és a világ gyűlölte őket. Mert nem a világból való, mint a világ, én sem vagyok a világból.
Tehát azt mondja, hogy nem a világból való. Igaz? Azokért könyörgök, akik nem a világból való. Nem írom föl, nem a világból való. 16-os vers.
És a világ gyűlöli.
És a világ gyűlöli őket.
Nem a világból való, mint ahogy én sem vagyok a világból való.
Igen. Tehát ez is azt mondja, hogy nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. Tehát ebből az kiinduló pontból kezdjük a 20. verset. Azt mondja Jézus itt a 20. versben, hogy de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Tehát lesznek, akik ezeknek az embercsoportnak a szavára fognak hinni Istenben. A 21. versben azt olvassuk, hogy azért imádkozik, hogy mindnyájan egyek legyenek. Na most itt, hogyha csak eddig olvasnánk az igét, és olvastam pár kommentárt, akkor ugye itt arra lehetne gondolni, hogy a keresztények egységéért, hogy egységben legyenek, hogy mindnyájan egyek legyenek, azért imádkozik. Egyébként az Új Szövetségben több helyen van szó arról, hogy a gyülekezet tagjai a békesség kötelékével őrizzék meg a lélek egységét, tehát az egymás közötti egységről szólnak, illetve mondjuk az 1 Korintus 1.10-ben is például erről van szó. Mindjárt felolvasom. De itt azt gondolom, hogy nem erről szól az igen, majd mindjárt megnézzük, hogy mit mond. Azt mondja itt az 1 Korintus 1.10-ben Pál, hogy a mi úrunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Nézzük itt, hogy hogyan folytatódik a 21-es vers. Azt mondja, hogy mindnyájan egyé legyenek. És most jön az, hogy úgy. Hogy legyenek egyé? Úgy, ahogyan te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is bennünk legyenek. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Ha megpróbálom, otthon megpróbáltam ezt lerajzolni, ezt letörlöm, mert csak a felső részét látja mindenki. Azt mondja, hogy hogy legyenek egyé a tanítványok, akikért könyörök? Azt mondja, hogy úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, tehát hogyha mondjuk egy kereszttel ábrázolom Krisztust, azt mondja, hogy az atya, ő benne van. Te, atyám, én bennem, és én, te benned, és ők is bennünk legyenek. Tehát arról beszél, hogy van valamiféle különös egymásban lét. Azt mondja, hogy az atya Krisztusban van. És Krisztus az atyában van. És ők pedig, ezt nem is tudom, hogy hova kellene ezeket a kis embereket, azaz minket rajzolni, ők pedig mi bennünk legyenek. Nagyon nehéz elképzelni ezt, hogy hogy van Krisztusban az atya, az atyában Krisztus, és mi pedig ő bennünk. Még egy kis segítséget, a 14. szakasz, János 14. 20. versből meríthetünk, ahol azt olvassuk, hogy azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok. Mondjuk, hogyha az atyát így rajzolom, és hogy Krisztus az atyában van, tovább úgy folytatódik, hogy ti én bennem vagytok, én pedig ti bennetek. Hát otthon úgy rajzoltam, hogy nagyobb hasat rajzoltam a emberkéknek, és benne egy szívet, amiben Krisztus. Többé most itt semmi nem látszik. Tehát itt azt olvassuk, hogy én az atyámban vagyok. Én az atyámban vagyok. Ti én bennem vagytok, én pedig ti bennetek vagyok. Tehát azt mondja, hogy egyek legyenek úgy, mint ahogy az atya én bennem van, én az atyámban vagyok, ti pedig mi bennem. Tehát itt nem elsősorban az egymás közötti egységről van szó, ahogy más helyeken szó van a Új Szövetségben, hanem az egyélétel az isteni személyekkel. És most itt ugye az atyáról és Krisztusról van szó, mint isteni személyekről, de tudjuk máshonnan, hogy még mi bennünk van a Szentlélek, hiszen a mi testünk a Szentléleknek a temploma, és ugye bennünk van Krisztus, és mi az atyával vagyunk. Tehát ez a különös egyélétel az isteni személyekkel, ami hiába rajzolom így föl, akkor sem fogható kézzel, akkor sem érthető meg. De a lényeg az, hogy egységben és az atyával való áthatásban kell, hogy létezzünk, hogy éljük a Krisztus követő életmódunkat. És azt mondja, hogy ez az egység, ez az egymásba való áthatás, hogy megvalósuljon, ez szükséges ahhoz, hogy elhiggye a világ azt, hogy Krisztust Isten küldte. Tehát, hogy egyé legyenek úgy, mint ahogy te én bennem, én bennünk, stb. Ez szükséges, hogy elhiggye a világ. És most itt nem az egymás között való egységben. Hogyan lehet megtartani ezt az egységet Istennel? Van a János Evangélium 15. részében egy példázat erről, ahol azt mondja Krisztus, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemenci, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ugye ugyanerről van szó itt is. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Tehát azt mondja, hogy ha ez nem valósul meg, ha nem leszünk egyé velük, akkor azt mondja, hogy a gyümölcs termés az teljesen kizárt. Itt a gyümölcs terméshez köti hozzá ezt az egységet, ezt az egyé létet, mert azt mondja, ha nem maradtok én bennem, és én ti bennetek, akkor képtelenség, hogy gyümölcsöt teremjen. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemencet vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit. Tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Azt mondja, hogy ha megmaradtok én bennem, akkor adatik meg, amit kértek. Tehát az egység, az egyélétel Istennel, az feltétele annak, hogy meghallgassa az imádságainkat Isten, és megadja, amit kérünk. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Ahogyan engem szeretett az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Azt olvashatjuk, hogy azért szükséges ez az egység, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. És ugye a címe, azt adták a vezérfonal szerkesztők ennek, hogy hisznek a mi szavunkra. Milyen módon értheti ezt itt János, vagy Jézus, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Hiszen maga az írás tesz tanúságot, hogy a világba jött, az övéi közé jött, de nem fogadták be. És nem a világért imádkozik, hanem az övéért. És hogy azok kevesen vannak, akik a keskeny úton járnak, és az övé. Mégis itt azt mondja, hogy elhiggye a világ. Azért, hogy elhiggye a világ. Lehet-e egy olyan fajta elhívés, ami nem csak azt a gyümölcsöt termi meg, hogy a Szentlélek megfogan egy ember szívébe. Egy két versen lejjebb azt olvassuk, hogy felismeri a világ, hogy te küldtél engem. Nem ahogy elhiggye, hanem hogy felismeri. Mi történik akkor, hogyha valaki mondjuk egységben van az atyával, egységben van Krisztussal, és hirdeti Isten dicsőségéről szóló evangéliumot, és valaki mondjuk nem hiszi el, hogy ez Istenről szól, hanem ez egy olyan szép beszéd, egy tan, egy vallás. Mi lesz abban az emberben? Ha valaki nem hiszi el, hogy az Istenről szól. Hogy fog hozzáállni? Általában hogyan? Van tapasztalatunk szerintem?
Megy tovább.
Passzív lesz, közönyös, közömbös, ugye? Ha nem hiszi el. Ha nem hiszi el, hogy az Isten, a valódi Istenről szól, és hogy azok húsba való kérdések. Közönyös lesz, nem érdekes. Hallottam valamit, mint ahogy ma már több mindent, úgyhogy nem érdekes.
Esetleg még az a beszéd, ha igaz beszéd volt, akkor az ítélet lesz őrette, mert nem fogadta el.
Igen. Igen, de ha nem hiszi, most az ő lelkében mi történik? Az egy külső dolog, az a szellemvilágban való, és majd az ítéletkor bekövetkező, de az, arra vagyok kíváncsi, hogy az ő lelkében. Nem hiszi el, hogy Istentől van, hanem csak egy valami. Semmi. Nem történik semmi változás.
Farahány borsó.
Igen, farahány borsó, lepered.
Gondoltak, nem az ő ügyben rendezi magát.
Mi történik akkor, testvérek, a Bibliából gondolkozzunk, mondjuk az abcsáról, vagy akár az evangéliumból, vagy a saját életünkben, az is a valóságból, inkább akkor úgy mondom. Ha valaki elhiszi, hogy ez Istentől jövő beszéd, Isten dicsőségéről van szó. Lehet-e olyan, hogy elhiszi, de ő nem lesz hívővé, hanem máshogy reagál. Tehát érzi, hogy ez Istennek a beszéde, hogy ez Istenről szól, Krisztusról, ez húsba vágó, ez így igaz lehet.
Nincs változás az életében.
Hát a gondolatvilágában már rábólint, hogy ez így lehet, de nem keresik tovább a mélységeit ennek. Mert aki befogadja, vagy be akarja fogadni azt a bizonyságot, annak utána azonnal kérdései lesznek. Kezdik kutatni, kezdik keresni, hogy ez igaz-e, tényleg mindenre kiterjed. Az az ember nem keresi a továbbutat, csak elhiszi, hogy így van, és a gondolataiban ott van, az életehez nem igazodik, mert nem érti meg, hogy ennek össze kell tartoznia.
Igen.
Az elhívésnek és az életének.
Egy kevés a hív szerintem, mert kevés egyébként, ha én ismerem, de nem csinálsz, hogy Isten akarnak, nem tudom, mert üzenem, mint a
emberkorban. Jó. Akkor úgy próbálom megfogalmazni a kérdést, hogy én ő, itt a 23-as versre rátudok egy-két verset, én ő bennük és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem. Hogy felismerje a világ. Lehet-e olyan, hogy felismeri a világ, vagy inkább úgy kérdezem, hogy azokban az esetekben, ahol az abcselben mondjuk harag gerjedt valakinek a szívében, amikor hallotta az evangéliumot, harag, az abszolút lepergett, és nem hitt el, hogy egy bármiről is szó lenne, vagy pedig valami érzékelt, hogy neki ehhez nincsen hozzákapcsolódási pontja, nem tud hozzákapcsolódni, és emiatt egy düh, egy harag, egy gyűlölet kelt a szívébe. Tehát azok felismerték-e azt, hogy ez itt valami van, amihez ők nem tudnak csatlakozni, és emiatt haraggal válaszoltak, indulattal válaszoltak.
Biztos, hogy van először, hogy felismerte, és azért van harag bennem, hogy ő nem akarja ezt elfogadni, mert akkor neki nagy változásnak kellene átmenni, és ezt nem akarja. Nem akarja mondani a világról, sok mélyedről, és hogyha megértette azt, hogyha ő ezt befogadná, el fog magáéba tenni, akkor neki sok mindenről le kéne mondani, és ezt nem akarja. Inkább maradjon rá.
Szerintem a Johan Terekű van szó. Nagyon sokan lehet, hogy mi is ének voltunk, sőt, én biztos ilyen voltak, tehát, hogy hallottam mind az igét, el is hittem, hogy a Istenre jövőt beszél. Tehát nem rólam van szó, mert én egy Johan Terekű vagyok. Ez a bűnösöknek szól, a bűnösök megvegyünk magukra is, stb. Tehát ez gondoltatlan gondolkozásban, így nem lehet gondolkozni, mert még rá kellett döbbenni arra, hogy Isten szemében minden ember bűnös, és Isten oldalán tudjuk.
Igen. Tehát én arra gondolok itt, hogy a világ felismerheti azt, hogy ez Isten beszéde, és zavarhatja. Ha ez nem Isten beszéde lenne, hanem csak egy ilyen tanítás, akkor nem zavarná. De mivel szembesül az ő saját létével, és szembesül azzal, hogy a szívében nincsen készség és hajlam arra, hogy Isten felé hajoljon, és ő ezt nem akarja, ezeket a változásokat, ez annyira feldühítheti egyeseket, hogy felismeri, hogy Istentől van, de a szívével nem tud ráhangolódni, és emiatt lehet benne olyan, hogy a fogár csikorgatja, hogy el akarja távolítani, el akarja pusztítani azt a másik szemét, aki Isten beszédét szólja. És lehet olyan, hogy elhiszi, hogy ez Istentől van, de ő nem tud rá hagyatkozni.
Nem lehet, hogy úgy gondolja, hogy hát nem Istentől van az a ember, vagy ez a beszéd, az nem igaz, akkor azért haragszik. Úgy gondolja, hogy nem Istentől.
De biztos, hogy lehet olyan is, hogy nem Istentől van, és neki fontos ugye az, hogy mi van Istentől, Olyan is lett.
Zsidó kerültek ebbe a helyzetbe, mikor ugye Jézust is keresztül ütettek. Úgy gondolták, hogy ő nem Istentől.
Igen, olyan is lett.
Viszont olyan a fényközi helyi pásztorról elismerték, hogy Istentől van, és azt váltották, hogy mit cselekedni a templomban.
Ilyen is van.
Gyakorlatilag arról van szó, hogy amikor szól az Istenről szóló beszéd, ez hogyan reagáljuk le. És az egyik fajtája lehet a közömbösség, hogy megyünk tovább, a másik, hogy ez zavar bennünket, de az akaratunkat nem akarjuk lefelé mozdítani, akkor van az, hogy felismerik, és esetleg azt mondják, hogy majd, de az is egy halogatás, és vannak, akik felismerik, és azonnal tenni is akarják. Itt a lényeg, hogy az Istenről szóló beszéd, az mindig ugyanaz, az emberek reakciója változik különbözőképpen erre.
Igen, és azt is vegyük figyelembe, hogy van, amikor kijelenti az írás azt, hogy tégy jót ellenségeddel, hogy Istennel maradj egységbe akkor is, hogyha vele gonoszságot tesznek, és parazsat gyűjtesz a fejére. Tehát felismeri a világ azt, hogy itt most nem így kellene cselekedni, ez most nem egy természetes, nem, az emberek nem így cselekednek. Tehát itt ez egy természet fölötti megnyilvánulása, és ez egy komoly megnyilvánulása Istentől, Istennel egységben lévő embernek, és nem azt fogja gyümölcsözni, hogy ott egy újjászületés, egy Isten felé való hajlás lesz, hanem azt fogja gyümölcsözni, hogy méltó lesz arra az ember, hogy ítéletet kapjon, hogyha nem tér meg akkor. Tehát ott egy Istennel való szembeszegülés lesz, ami pedig Isten igazságosan fog megítélni az utolsó napon. Tehát különböző módon reagál a világ arra, hogyha felismeri, hogy Istennel egységben vagyunk, és különböző módokon nyilvánul meg, hogyha elhiszi azt, hogy ez Istentől van. Lehet, hogy hittel reagál, hogyha elhiszi, hogy Istentől van, lehet, hogy nem hittel reagál, hogyha elhiszi, hogy Istentől van. És lehet, hogy ha nem hiszi el, akkor ugye lepereg róla, vagy ha nem hiszi el, hogy Istentől van, akkor is agresszívan is, mint ahogy a zsidók fogadhatják az Isten elégségben lévő ige szót, szólását. Azt mondja a következő versben, a 22. versben az ige, hogy én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Ez a szó, hogy dicsőség, ez ebben a főpapi imádságban elég sokszor előfordul. Jó lenne érteni azt, hogy mit jelent ez a szó. Ez 8-szor fordul elő a főpapi imádságban. Ez a görög szó, ami a dicsőséget jelenti, ez a doxa. Ez a doxa. És Laci, ezt be lehetne írni, ki lehet nevetíteni, amit most mondok, fölé beírni?
Megnéztem egy református bibliafordítónak.
Tehát azt mondja itt az ige, hogy azt a dicsőséget, amit nekem adtál, nekik adtam. Mi ez a dicsőség, amit Krisztusnak adott Isten? Azt mondja ez a szóelemzés, ez a Balázs Károlynak, aki a páli leveleket lefordította magyar, illetve az Ószövetséget is, ből is csinált egy ilyen konkordás fordítást. Csak az nem hozzáférhető. Azt mondja, hogy a dicsőség szó, ez a dox, ez azt jelenti, hogy ami látszik, vagy valamilyen, aminek tűnik, egy látszat. Mégpedig az Istennek a megnyilvánulása olyan módon, hogy elsöprő erejű látványa Istennek, isteni személyének, vagy Isten cselekedeteinek, az elsöprő erejű látványa, amit az emberi érzékszervek csak tompítottan tudnak felfogni, és úgy fogják fel. Tehát Istennek a valódi dicsőségét, ami az ő lényének és a lényéből fakadó cselekedeteinek az elsőprő ereje, gondoljunk csak bele, hogy mindenki térdre rogyik, amikor Isten jelenlétébe kerül, mert az a látszat, az a, ahogy meglátja Istent az ő érzékszerveivel, ami csak tompított módon képes felfogni azt a valóságot, ami a Isten személyéből kisugárzik, az Isten dicsősége. Ez a látszat, ez ami meglátszik. És Krisztusnak adott Isten egy dicsőséget. Ha megvan, akkor majd vetítsük ki, Tomi, jó? Krisztusnak neki adott valamilyen dicsőséget. Tehát Krisztus személyének van valami, ami, hogyha rátekintünk az emberi érzékszervünkkel, akkor azt látjuk. Akkor azt csodálatosnak látjuk, hatalmasnak. És ez a dicsőség, ez abból fakad, egyrészt a Krisztusnak a személyéből, másrészt, amit ő cselekedett. És azt mondja itt, hogy én ezt nekik adtam. Tehát mi látjuk, látnunk kell, hogyha megvan ez az egység az isteni személyekkel, ezt a dicsőséget, amit Isten Krisztusnak adott. Miben tükröződik ki legjobban? Hogyha a személyét, vagy pedig a cselekedeteit, ugye, mert ez a kettő az, ami amiből kisugárzik ez a isteni dicsőség. Sok van még, Tomi? Jó? Jó lenne, hogyha ki lenne vetítve, mert olyan rész tagmondatok vannak benne, amit folyamatosan kellene látnunk, mert így elszállt tényleg. Tehát én szívesen látnám folyamatosan. Tehát kapott Istentől egy dicsőséget. János apostol azt mondja erről, hogy láttuk az ő dicsőségét. Telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát Krisztus azt mondja, hogy mivel ők megismerték ezt a dicsőséget, ami az enyém, és látták, tudatában vannak, lenyűgözi őket ez a dicsőség. Ezért tudnak egységben lenni. Ezt tud, aki nem látja Krisztusnak, Krisztus arcán visszatükröződni Istennek a dicsőségét, annak nem adta át Krisztus, vagy, nem, vagy Krisztus át akarta adni, de nem vette át az a személy, és úgy nem tud egyé lenni az atyával, nem tud egységben lenni az atyával, és úgy nem fogja tudni tovább adni azt a dicsőséget, azt a látványt, azt a... Szuper. Na, akkor most már nem fejből kell mondanom a definíciót. Tehát ugye azt mondja Krisztus, hogy én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. Hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk. Tehát én azt, amit, ők, amit meg lehet látni belőlem, azt odaadtam nekik, mert ők meglátták belőlem, amit meg lehet látni belőlem. Isteni tulajdonság, személyének és munkájának kisugárzása az érzékekre, ugye a szemre, a szívre, milyen érzékek vannak a szemünk, a fülünk, a szívünk, az értelmünk, tehát az érzékekre elsöprő erejű benyomást tevő látvány, ugye a látvány azt idézőjelbe lehetne tenni, mely még ilyenként is csak korlátolt képességeink által tompított felfogása az isteni valóságnak. Tehát ez egyben azt is állítja, hogy az ember egy olyan teremtmény szükségszerűen, hogy nem képes felfogni Isten dicsőségét. Nem képes teljes egészében úgy látni Istent, mint amilyen az ő tündöklése. Viszont fel tudja fogni, képes erre. Isten azért is tudta az embert olyan közel magához fogadni, mert van adott neki képességet, hogy felfogja azt az isteni ragyogást. Na most Krisztusban micsoda az az elsőprő erejű látvány, amit odaadott, azt mondja nekik, nekünk. Azt olvassuk, testvérek, itt a következő sorokban, hogy a világ nem ismert meg téged, atyám, de én megismertelek. És ahogy mert szerettél engem. Azt mondja Krisztus az atyára, hogy szerettél engem. Nagyon érdekes ez, hogyha belegondolunk. Itt egy olyan személyről van szó, akinek azt mondja az atya, hogy meg foglak ölni. Most foglak megölni éppen téged. És Krisztus azt mondja, hogy én ismerlek téged, és te szeretsz engem. Mi családunkban még senki nem akart megölni senkit. Még csak fel sem merült. És szeretjük egymást. Itt Istenről van szó, és a fiúról, és Isten meg fogja ölni a fiút. Ezt előtte mondja, nem sokkal. Azt mondja ez a személy, hogy én megismertelek téged, és te szeretsz engem. Már a világ kezdetétől fogva szeretsz engem. Egy olyan mondom, akinek azt mondja, hogy értsd meg, hogy meg foglak ölni. Mert nem akár, hogy nem tarkólövéssel, hanem ahogy a történetírók feljegyzik, hogy a korbácsolás olyan volt ilyenkor, hogy mélyen fekvő ereket felszakított ez a korbácsolás. És hogy volt, amikor a belek kilátszottak, akiket korbácsoltak. És Krisztust is megkorbácsolták előtte. És kín halállal. És ő ezt tudja, hogy az atya, mert ugye azt olvassuk, Péter azt mondja az apostolok cselekedeteiben az első beszédében, hogy az Isten terve és végzése szerint adatott oda. Isten adta őt oda arra, hogy így öljék meg. És ezt ő tudta, és ennek ellenére azt vallotta, hogy bármi a te akaratod velem, én tudom, hogy te szeretsz engem. Pont egy ilyen mondja. Most azért, hogy megértsük, hogy ez mennyire különös, mert nem nagyon szoktunk így gondolkozni erről, van egy másik mennyei személy, akinek a magyarra fordított neve lehetne az, hogy fényhozó, aki azt mondja, hogy amennyiben van egy Isten félő, egy Istennek akarata szerint élő személy, azt mondja Istennek, hogy tedd rá a kezedet, azt akkor majd káromolt téged. Tudjuk, hogy kiről van szó? Tessék, Lucifer. Jobb és Lucifer, ugye? Egy mennyei lény azt mondja, hogy Isten félelem? Neked való udvarlás? Mi is megjelenünk előtted neked udvarolni? Tedd rá a kezedet, és majd az Isten félelem akkor majd megmutatja magát, hogy majd káromlás lesz belőle. Nem Isten félelem, meg nem udvarlás neked. Káromlás. És most Isten ráteszi a kezét, tehát ne a sátánra fogjuk elsősorban. Mindenért Isten vállalja a felelősséget, aki mindenek fölött áll, magasan. Isten most ráteszi arra, akinek most mindjárt majd meglátszik, feltűnik. Az érzékszerveik előtt, akik akkor élnek, az, akik nem a világból valók, akik felismerték, hogy őtől jött, mindjárt fel fog tűnni, hogy hogy fog viselkedni. Ezért mondhatja később az írás azt is, hogy figyeljetek vezetőitekre az életük végére. Mert majd az életük végén majd akkor meglátjátok, hogy hogy mennek ki a világból. Figyeljetek őrá is. És azt mondja Krisztus, hogy én azt a dicsőséget, amit nekem adtál, nekik átadtam. Egyébként még nem adta át, csak egy részét. Most jön majd a dicsőségének egy másik fajta látvány, látszata. Azt is jelenti, hogy tűnik, tünemény, tehát hogy tűnik szem. Most fel fog tűnni egy másik oldala, Krisztusnak a dicsőségének. És azt mondja, azt állítja itt Krisztus, hogy én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam. És ők felismerték, hogy tőled jöttem. Most fog feltűnni, mert Krisztus ennek ellenére nem azt mondja, mint az a fényhozó, Lucifer, Lucius Ferrum, az a latin neve, azért, hogy majd káromolnék téged, ez nem fogja káromolni ez a személy. Hanem végig azt a vallást mondja, hogy szerettél engem már a világ kezdetén előtt. Meg fogsz ölni, de én megismertelek téged. Azt mondja, ismerlek téged. És hiába bizonygatja az atya, hogy megöli, elveszíti, és hiába kelhet fel ezer okból az a gondolat, hogy a szeretet ilyet nem csinál. Ha szeretne az atyám, akkor ezt nem tenné meg velem, hogy kín halállal megöl. És nem szolgáltam rá semmit. De ennek ellenére bármit is mondanak az valóságos és a megfelelőnek gondolt érvek, hogy ne ezt gondol Istenről, Jézus, mert rosszul ismerted meg, hogy ő szeret téged. Krisztus azt a tanúságtételt teszi le az asztalra,
hogy nem ismertem meg rosszul az én atyámat. És azért nagy dolog az, hogy azt mondja, hogy apám, én megismertelek téged. És te a világ kezdete előtt szerettél engem. És neked tetszik az, hogy én alázatos szívű vagyok, hogy én meghajlok te előtted, addig hajlok, ameddig te akarod. Nem csak a halálig, a kín halálig is meghajlok. És nem az az igazság, hogy én nem ismertelek meg téged, és most mutatod ki azt, hogy milyen vagy irányomba, hanem az igazság az, hogy én jól ismertelek meg téged. És hogy ezt teszed, te Isten vagy. Méghozzá az én Istenem. Mondja több helyen Jézus. Hogy az én Istenem vagy, atyám. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek. És ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. Én megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem. Hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Még érdekességképpen, hogyha már így bele láttunk egy oldalról, csak egy picit Krisztus és az Atya kapcsolatába. Érdekelt engem, mert nagyon nehézkes az én fiatal fülemnek idézőjelben ez az Atya szó, és van a interneten egy görög új szövetség fordítás, és ott a fordítóknak, akik fordítják, katolikusok egyébként, de nagyon tisztességesen és részrehajlás nélkül csak a fordítással foglalkoznak, nem pedig teológiai dolgokkal, és csak a fordításra vonatkozó kérdésekkel foglalkoznak. Egyébként baptisták is beírnak, hogy ott az nem az az ige hely, nem az az ige idő, stb. És azt elfogadják, illetve átvizsgálják. Tehát egy nagyon csak a új szövetség fordítására való honlap, meg lehet nézni egyébként újszöv.hu, azt hiszem a címe. És érdekelt, hogy hogy van ez az atya, apa. Na most én gondolkoztam, hogy mi a különbség az atya meg az apa között, és akkor mondom, megkérdezem tőlük, és ott fenn van, amikor a páter szó, ez az apa, atya, a vonatkozó szó, nagy P-vel van, amikor kis P-vel van írva. Hogy amikor a nagy P-vel van, akkor a atyát jelent, amikor kis P-vel, akkor apát, és egyáltalán mi a különbség közte. És feltettem azt a kérdést, hogy mivel én úgy tudom, hogy a görögben nincsenek space-ek se, tehát mondat szóközök, illetve nincsenek írás jelek se az eredeti szövegekben, hogy egyrészt ez igaz-e, másrészt a nagy P, illetve a kis P, például megnéztem, kerestem egy olyan példázatot a tékozló fiú példázatában, ott a magyar fordítás, majd ha otthon elolvassák a testvérek, akkor benne van az, hogy atyám, apám, egy csomószor van, amikor atyám van, amikor apám, milyen kavarás van. És feltettem azt a kérdést, hogy ez az eredetiben is nagy P, kis P, vagy pedig csak valamilyen szövegszerkesztői döntésnek az eredménye. És van egy különbség az atya és az apa között. Most ezt szeretném itt felolvasni, csak érdekességében a testvéreknek. Azt mondja, hogy azt kérdeztem, hogy a Lukács 15-11-től kezdődő tékozló fiú példázatában többször szereplő apa, atya szó kis és nagy kezdő betűvel kezdődik. Az eredeti kéziratokban is így van ez, vagy valamiféle szerkesztés eredménye? Van-e külön szó a görögben az apára, illetve az atyára? Válaszolat előre is köszönöm. És akkor itt válaszoltak, azt mondja, hogy a görög nem tesz különbséget az apa és az atya között. A kis pi, illetve nagy pi szövegkiadói döntés eredménye. Tehát nem az eredetiben van kis p, vagy kis a-val, nagy a-val, hanem ez egy szövegkiadói döntés, tehát az eredeti kéziratokban egy szó van, ha kis betű is az egész görög szöveg, akkor kis pi, ha nagy betű is az egész görög szöveg kézirat, akkor nagy p. Tehát én ebből azt jöttem le magamnak, hogy használhatom azt, hogy mennyei apám. És én szoktam is használni magamban, bár keverve nagyon nehezen állok rá. Ebből én azt mondtam le, de ha van valakinek valamilyen tudomása, hogy ez nem helyes, ugyanis jobban értem, jobban át tudom élni, hogyha azt mondom, hogy apám. Lehet, hogy a régebbi, az idősebbeknek ez könnyebb, az atya ugyanazt megjeleníti az ő szívükbe, mint az apa. Tehát Ezért bocsánat, hogyha néha azt mondom, hogy apa az atyára, amikor beszélek. Tehát nagyon-nagyon érdekes rész ez, és az isteni dicsőségről szól, hogy annak a látványát kell birtokolnunk nekünk, ahhoz, hogy egységbe tudjunk lenni az isteni személyekkel és a Szentlélekkel. Egy kis kiugró, hogy beszél Pál apostol a korintusi levélben egy olyanról, hogy nincs meg ez az egység a hívők között az isteni személyekkel, és azt mondja, hogy a lelki dolgokat, vagy a szellemi dolgokat csak szellemi emberek tudják megérteni, mert a nem szellemiek bolondságnak tartják. És itt nem a nem hívőkre gondol, mint nem szellemi, vagy nem lelki emberekre, akik bolondságnak tartják, és befogadni se képesek, mert úgy folytatja, hogy ti is testiek vagytok. Nem szólhatnám hozzátok úgy, mint lelkiekhez. Tehát, hogy ez egy Krisztus követőknek is egy lehetséges állapot, ami lehetőség szerint minél rövidebb ideig kell, hogy tartson, de lehetséges állapot az, hogy nincs meg ez az egység az isteni személyekkel, bár a Szentlélek lakozást vette a szívükbe, de mégis a lelki dolgokat, a szellemi dolgokat bolondságnak tartják. Van valamiféle vallásgyakorlás, van valamiféle szeretet, megélés, vagy bármi, de nincs meg az isteni személyekkel, és ezért testi állapotba kerültek. Egyébként szakadások, széthúzások és a következményei, de ezek már csak a tünetek, nem pedig a baj. A baj az az, hogy nincs meg az egység az isteni személyekkel, és testiek, nem szólhattam hozzátok, mint lelkiekhez, és a szellemi dolgokat csak a szellemi emberek érthetik meg, mert azok, akik ilyen állapotban vannak, bolondságnak tartják. És lehetnek ilyen tanításai Istennek, amit a nem szellemi állapotban lévő hívők bolondságnak tartanak. Ebből kifolyólag. Körülbelül ennyit szerettem volna én elmondani. És egyébként az időnk is elszaladt, úgyhogy igen, Zoli bácsi?
Korintus 13-ban olvasjuk, hogy most részeink van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismeret van, amit nem is megismert. Akkor végül is van teljes ismeret, vagy csak részeink így?
Hát itt természetesen csak részszerinti ismeret van. Természetesen csak részszerinti ismeret van. Akkor fogunk úgy látni, amikor a színről színre látás, az egy másik állapot, akkor fogjuk olyannak látni Isten, mint amilyen ő valójában. Tehát ugye így van, tükörázva homályosan látunk, most egy részszerinti ismeret az, amit látunk, de ez is, Krisztus azt mondja, hogy dicsőséges. Ez egy óriási nagy plusz, amit azt mondja, hogy nekünk átadta. Tehát az ő dicsőségét nekünk átadta, azaz felfogtuk. Azt láttuk az ő dicsőségét. Ahogy János azt mondja, hogy láttuk az ő dicsőségét. Láttuk. Akkor is, meg akkor is, amikor azokra gondol, hogy tele volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát ez valami nagyon nagy belső szívbeli tartást adhatott Jánosnak, egy nagy értéket. Na most, magunkat is rátehetjük arra a mérlegre, és ez a legfontosabb, hogy látjuk mi Krisztusnak a dicsőségét. Nagynak látjuk őt. Azt, amit ő tett, azt, amit ő, ahogy ő az Istennel való kapcsolatát megérte, az nekünk nagy. Az ő beszédei, azok nekünk nagyok, tetszenek? Felvillanyozzák a szívünket? Ha nem, akkor át kell vennünk. Akkor kell, hogy lássuk meg. Kell, hogy lenyűgözzön az ő látványa. Én például el szoktam olvasni néha ebből a kis könyvből, amit adtam a testvéreknek is, oda van kikészítve, van, amikor leülök, és egy fejezetet elolvasok, mert három oldal. És akkor jobban, és mindig valami kis új gondolat eszembe jut, ami alapján tudom csodálni, ami alapján meg tudom látni egy másik pici oldalról is Krisztusnak a dicsőségét, hogy milyen szép. Mert nagynak akarom látni, úgy, ahogy ők látták. És hogyha egy kicsit halványul bennem, akkor fel kell, hogy elevenítsen.